Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 824. énekünk első két versét, így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódot. Így mondom, mert magam ligannak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égét. Hű szívvel szüntelen, hogy lelkedből erőd, hogy hírtsem és szeressem. Elrendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat, szent igazságodat. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei. Kis Jenőné Mazák Borbál, a 91 éves, Nagy Anikó Mária 72 éves testvérünktől, valamint Miklós Ferenc, kedves gyülekezeti tagunktól, volt pótpresbiterünktől, aki 77 évesen hunyt el. Szentlélek vigasztalását kérjük valamennyi gyászoló hozzátartozó számára. Házasulandókat hirdetek: Csiszár Tamás, gyülekezetünkben konfirmált testvérünk, néhai Csiszár Béla és Mária unokája, jegyezte házastársául Vas Anna, görögkatolikus vallású hajadont. Esküvőjük a Solymári Református templomban lesz augusztus 31-én az én lelkészi szolgálatommal. Isten áldja meg az eljegyzett pár életét. Az elmúlt héten volt napközis gyermektáborunk, hálás a szívünk, hogy csak nem 60 gyermeket bíztak ránk, hallhatták az evangéliumot, örömmel tanulhatták az énekeket, és hisszük, hogy a szívükbe Isten szent lelke munkálkodott. Köszönjük a segítőknek, akár azoknak is, akik süteményt sütöttek, vagy imádságban hordozták a tábort, és minden segítőnek a munkáját. Augusztus 30-án pénteken 17 órától várjuk új gyülekezeti termünkbe mindazokat, akik szívesen imádkoznak gyülekezetünkért. A nyári hónapokban szünet volt az imaórában, de ezentúl minden hónap utolsó péntekjén tartjuk majd. Szeptember közepére kerítésfelújítást tervezünk. Kérjük szépen, hogy erősítsék meg jelentkezésüket a testvérek, akik szívesen vesznek részt ebben a munkában. Gyülekezetünk alapítása 125 éve történt, november 10-én vasárnap 16 órára tervezzük az ünnepséget, melynek keretében hálát adunk Isten megtartó szeretetéért, valamint a járvány idején állami támogatásból felépült új gyülekezeti termünkért. Az ünnepségen egyházkerületünk püspöke szolgál igehirdetéssel. 2025. évi, tehát nem idei, hanem jövő évi berekfürdői gyülekezeti napjaink időpontja módosult, az üdülő október 31-től november 3-áig, péntektől hétfőig tud minket fogadni, várjuk a testvérek jelentkezését, és hogy tegyék szabaddá magukat a jövő év október-novemberére. Most a főgondnok úr szeretne szólni.
Áldás békesség, szeretett testvéreim! Első szóban a hálódásom. Első lépték, amit mondanék, hogy a tiszteletesül fogalmazott túl vagyunk a nyári táborokon, és hálát adok Istennek és a gyülekezet minden tagjának, akik segítették és támogatták a három tábor elebölölítását, megköszönve azokat a szolgálatokat, ami időnként erőfeledt is Istennek tetsző volt. Szeretett testvéreim, mint említette lelkipásztorunk, a kerítésfestés ideje szeptember 21. és 22. napokra terveződik. Jelenkezés ugye a lelkész hivatalban az iratterjesztése, vagyis személyesen nálunk, a illetékes presbiter, aki felelős ezzel a munkálatért, Pintér József testvérünk fogja irányítani ezeket a munkálatokat. Tehát őt keressük, és kérem szépen, hogy itt akár aki részt tud venni, akár műszaki eszközzel is segítséget tudjon, kérem segítsen és jelezze felém. Minden olyan program, ami az elmúlt időszakban megtörténhetett, gyülekezetünknek hála és köszönet. Köszönet az adományokért, a támogatásokért, a szeretett segítségért. Így jelzem a gyülekezetnek, hogy a torony felújításában a Duna melléki református egyházközség elnökségülése előtt áll a döntés. Úgy néz ki, augusztus végén lesz elnökségülés, és szeptember közepén megköthetjük a szerződéseket, és a legszívesebb munkálatokat meg tudjuk kezdeni, és november 22-ig valószínűleg a munkákat el is fogjuk tudni majd végezni. Szépítsétek a templomot, legyen szent Istenháza, üdvösségre vágyó lelkünk találjon otthont mi nálunk. Ugye, ahogy a tiszteletes úr mondta, november 10-én 16 órakor háladó Isten tisztelete 125. évforduló lesz a gyülekezetünk évfordulója, és itt kérem a gyülekezet segítségét. A háladó és jubilál Isten tisztelet rendezvényükön ugye 152-150 fő közötti létszámra számítunk. Részt vesznek és szolgálnak Balogh Zoltán püspök úr, Veres Sándor főgondnok úr, az egyházkerület és az egyházmegye képviselői, Kovács Gergely Esperes úr, a gyülekezetünkben szolgált eddigi palástos lelkészei, az egyházmegyei lelkészek, főgondnokok, kerületvezetői, a csepedi lelkészkör és a gyülekezet képviselői, gyülekezetek képviselői, gyülekezetek tagjai. A gyülekezeti hálózó és jubilál istentisztelet után szeretett vendégséget szeretnénk rendezni, mert kérjük a gyülekezet testvéreinek segítségét. Hasonlóan a beiktatáshoz abban idején, hasonló módon szeretnénk ezt kérni. Ugye előzőleg ezt említettem már, és ezt köszönöm előre is a testvéreknek, akik jelentkeztek már, ugye sósüteménnyel, édesüteménnyel, esetleg hidegtállal, és esetleg adományainkkal együtt, ugye ezt valaki azt mondta, nem tud segíteni adományainkkal, előre is köszönöm a támogatást, de tisztelettel kérem, hogy a lelkészhivatalban, az iratterjesztésben, lelkipásztorainknál, és elsőképpen a felelős presbitereknél, Pintér Józsefné testvérünknél, dr. Morvainé Lukács Katalin testvérünknél, Nagy Jánosné misszióigondnok testvérünk személyemnél, valamint lelényekedbe se jelentkezni, és gyakorlatilag, hogy ezt tudjuk koordinálni. A beiktatáshoz hasonlóan, itt is ugye ebben az eseménynél ugye egyeztetünk el a kerületvezetőivel, illetve rendőrséggel, közfelülettel, ezért szeptember 22-én, illetve szeptember 29-én az Isten tisztelet után, valamint a szeptember 30-ai Isten tisztelet után tartjuk megbeszélésünket. Tisztelettel kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk a gyülekezetért, az alkalomért, a lelkipásztorainkért és a jubilomi hálót Isten tisztelet sikeres lebonyolításáért. Szeretett testvéreim, még egy kötelességemnek kell eleget tegyek. 1994-ben pontosan augusztus 20-án tért haza Balázs Lajosné testvérünk 90 éves korában a gyülekezetünk tagja. Adja az Úristen megnyugvást és áldást a családnak, a Kótai családnak, és tartsák meg emlékezetükben, szeretetükben, békességgel. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Folytassuk Isten tiszteletünket, énekelve a 25. Zsoltárunkat minden versével, így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítetem, nem nevet senki rajtam, mert szégyen nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok pirongodjanak, akik hitetlenül élnek. Útjaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem, és vezérelj engemet a te szent igaz ígédbe. Oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úristen.
Hallgassátok meg Isten igéjét Márk evangélium a 10. fejezetéből, a 13-tól 16-ig terjedő versekből. Ekkor kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy megérintse őket. A tanítványok pedig megdorgálták azokat, akik ezt tették. Amikor Jézus ezt észrevette, haragra gerjedt, és azt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Aztán megölelte, és kezét rájuk helyezve megáldotta őket. Isten áldja meg szent lelkével szívünkben az igét, hogy ne csak a fülünkig érjen, hanem megértsük, és gyümölcsöt teremjen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságba. Köszönjük neked, Istenünk, hogy újra jöhetünk hozzád egy hét terhével, fáradozásával, örömeivel. Köszönjük, hogy enyhülést adtál a nagy melegben. Köszönjük, hogy ma reggelre élhető idő volt, és ez megkönnyíti, hogy figyeljünk rád. Kérünk téged, segíts! Terheink, bánataink, nehézségeink, örömeink ellenére azokkal együtt is odafordítani a figyelmünket arra, hogy mit mondasz nekünk. Kérünk, így áld meg gyászoló testvéreinket, a gyászban emlékező és hálát adó testvérünket. És így áld meg mindnyájunkat, hogy tudjunk erőt meríteni, hogy tudjuk a te békességedet a szívünkbe fogadni, hogy tudjunk bűnt letenni és újat kezdeni. Köszönjük, hogy nálad csodálatos békesség és öröm van. Kérünk igéd által, tedd a mi szívünket fogadókészszé mindezekre. Amen. Készüljünk az igéhirdetés hallgatására. A 249. énekünk első és második versét énekelve, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk ígéjét, amelyről szólni kívánok ma közöttetek, Márk evangéliumának 10. fejezetéből a 14-es verset. Jézus mondta, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ahogyan láthattuk az Isten tisztelet elején kivetített képeken, meg a hirdetésekben is hallhattuk, a mögöttünk levő héten volt a napközis gyermektáborunk, és ennek a fő mondanivalója, a fő tematikája az volt, hogy milyen gyermekek vannak a Bibliában, milyen szerepük van a Szentírásban, és Jézus hogyan viszonyul feléjük. Ezért pont az első napnak volt a fő témája, ez a felolvasott igeszakasz, amely arról szól, arról hallhattunk egy történetet, hogy szülők a gyermeküket akarják oda vinni Jézushoz. Valószínűleg azért mentek oda ezek a szülők, mert volt akkoriban egy olyan szokás, hogy a gyerekeket a rabbik, a tanítómesterek megáldották. Ebben a reménységben vitték oda a gyermeküket ezek a különböző sorsból, különböző élethelyzetből érkező családok. A tanítványok viszont nem akarták odaengedni ezeket a gyermekeket Jézushoz. Elkezdtek fontoskodni. Különböző okaik lehettek arra, hogy miért nem akarták, hogy oda menjenek Jézus közelébe. Egyből gondolhatunk talán a legegyszerűbb okra, hogy milyenek a gyermekek, hát sokszor zajosak, hangosak, izgágák, és Jézus azért volt ott, hogy tanítson, tanítsa a felnőtteket. És ha oda mentek volna, akkor megzavarták volna őt ebben, gondolhatták közben magukban a tanítványok. De az is lehet, hogy annak is köze volt ehhez a visszatartásukhoz, hogy lehet, hogy ezek a családok többsége alacsony sorsból származtak. Féltek attól, hogy valami gond fog történni, valami nehézség. Lehet, hogy meglopják őket. Lehet, hogy valamilyen betegséget terjesztenek. Lehet, hogy megtépázzák a ruháját. Illetve még ami nagyon nagy ok volt amellett, hogy ezek a gyermekek ne menjenek Jézus közelébe, az az, hogy ebben az időben a gyermekek a család főnek voltak alávetve minden tekintetben. Ha nem volt velük a család fő, ha nélküle mentek oda valahova, akkor nem volt joguk semmihez. Így nem volt joguk ahhoz sem, hogy oda menjenek az egyik rabbihoz, az egyik tanítómesterhez. De amely talán a legnagyobb ok volt amellett, hogy a tanítványok így gondolkoztak, így fontoskodtak, az az volt, hogy abban az időben gyermekeket nem engedtek oda a tanítókhoz, hiszen nem értették meg azt, amit mond a tanítómester. Nem volt értelme szerintük oda menniük, a felnőttekre tartozott az, amit Jézus mondott. Legalábbis ők így gondolták magukban. Bárhogyan is volt, azt olvassuk a Szentírásban, egy nagyon különleges rész, hiszen arról olvasunk, hogy Jézus megharagszik, dühös. Nagyon kevés alkalommal van, amikor Jézus mérges. Van, amikor a farizeusok megfeddik a szombatnapi gyógyítások miatt, akkor olvasunk egyszer erről, akkor is dühös, amikor ugye a templomot ő által, ahogyan mondta, a rablók barlangjává tették, akkor is azt olvassuk, hogy Jézus dühös, és ez is egy olyan rész. Vajon mi lehetett az ő haragjának az oka? Arra világított rá itt a tanítványok viselkedésén keresztül, hogy még nem teljesen állt össze a kép a gondolatukban, a lelkükben, a fejükben, hogy miről is szól Isten országa. Hiszen pont ezeket a gyermekeket használta fel, hogy erre példát mutasson, hogy milyen is az igazi, őszinte, tiszta hit, amely képes befogadni Isten országát. Az új szövetségnek a központi üzenete az, amit Jézus is hirdetett. Márk evangéliumában a következőképpen olvashatjuk, betelt az idő, és elközelített az Istennek országa. Jézus ezzel a hatalmas nagy örömhírrel járta a falvakat, a városokat, a tanítványokat is úgy küldte ki, hogy ők is prédikáljanak az Isten országáról. Hogyan lehetne leegyszerűsíteni ezt a fogalmat, hogy Isten országa? Mindig arra gondolnánk először, hogy Isten országa, amely majd vár ránk a mennyországban, hogyha földi életünk véget ér. Közben ez nem teljesen erről van szó, arról van szó, hogy igen, nyilván ott folytatódik tovább, de már itt a jelen való világunkban elkezdődik. Isten országa, pontosabban országlása, az ő uralma, az ő parancsainak engedelmes élet, amikor Jézus Krisztus ül az életünknek a trónján, és mi engedelmesek vagyunk vele, szót fogadunk neki, mondhatjuk így is, az ő parancsainak, sőt, nem csak ennyit jelent, hanem azt, hogy mi ezt szívből, szeretettel végezzük, nem kényszerből, nem félelemből, örömmel, szinte már-már az életünk részévé válik, hogy ő irányítja az életünket. Tehát ez Isten országa. Az a kérdés a felolvasott igénk alapján, annak üzenete alapján, hogy mi hogyan fogadjuk az életünkben ezt az országot. Sokszor mi is úgy fogadjuk, ahogyan Jézus Krisztus egyik példázatában olvashatjuk Lukács evangéliumában, a gonosz szőlő munkásoknak a példázatában a szőlő munkások hozzáállását, akik azt mondták az uruknak, hogy nem akarjuk, hogy ez uralkodjék rajtunk. Ezek azok az emberek, akik meghallják az igét, meghallják annak üzenetét, és nem értenek egyet vele, nem akarnak neki engedelmeskedni. És hogy miért? Nagyon egyszerű, mert ellentétes az ő gondolkozásukkal. Nem tetszik nekik az, hogy szeresd az ellenségedet, nem tetszik nekik az, hogy meg kell bocsátani. Legszívesebben Isten törvényei, parancsai, amik ugye értünk vannak, azok közül választanának, válogatnának, hogy ez tetszik, ez megmarad. Ennek nem tudok megfelelni, ez nem tetszik, akkor ez nem kell. De Jézushoz, az ő országának befogadásához csalódottan is hozzáállhatunk. Ezek azok, akik abban az időben úgy vártak a messiásra, mint egy politikai hős, harcos. Egy olyan hatalom, ami megszabadítja őket az elnyomástól, aki harcol értük, aki őket is felbuzdítja arra, hogy nézzenek szembe az elnyomó hatalmakkal. Ebben nem tartozik viszont bele az ellenség szeretete, a megbocsátás, a szeretet kettős parancsolat, amely az egész 10 parancsolatot összefogja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és fele barátodat, mint magadat. De amely talán a legfontosabb, és ahogyan a tanítványok hozzáállásán is itt láthattuk az igében, sokszor Isten országának az üzenetét értetlenül is fogadhatjuk. Tanítványok is így voltak, ugye? Ahogyan már kiemeltem azt, hogy elkezdenek fontoskodni, gondolkozni azon, hogy itt vannak ezek a gyerekek, úgysem értik az ige üzenetét, miért akarják azt a szülők, hogy oda menjenek ezek a gyerekek Jézust megzavarni. Ezek a tanítványok még ott tartottak hitben, gondolkozásban, és ez okozta Jézusnak a kifakadását, az ő haragját, hogy még nem értették egészen, hogy miről szól Isten országa, hogy hogyan is kell azt fogadni, hogyan is kell viszonyulni általa a másik emberhez. Nem egy elméleti tudásról van szó, egy ismeretről, amit tudunk, annak a birtokába vagyunk, és ugyanúgy éljük az életünket, mintha mi sem történt volna. Nem arról van szó, hogy ezt a tudást kell továbbadnunk másoknak, vagy ráerőltetni a másikra, mintha ebben lenne a mi megváltásunk. Pont ellenkezőleg azt akarta Jézus, hogy rájöjjenek a tanítványok, hogy Isten országa igazából egy szeretett kapcsolat. Fontos hozzá az ismeretnek a tudása, de még fontosabb az, hogy a gyakorlatban mindez őszintén meg tudjon valósulni. A szeretetnek az őszinte gyakorlása Isten felé és a másik ember felé. Erről szól igazából Istennek az országa, amikor megvalósul az életünkben, amikor már nem nehézség, nem teher annak engedelmeskedni Jézus Krisztus parancsolatainak. Tehát ilyen hozzáállásunk lehet, ha negatívan állunk hozzá Isten országának a befogadásához, fogadhatjuk azt ellenségesen, csalódottan vagy értetlenül. De akkor mit jelent az, amit Jézus úgy emleget, hogy a kisgyermekeké, ilyeneké Isten országa? Hogyan lehet jól fogadni ennek az üzenetét? Milyen a gyermeki magatartás? És hogyha erre a kérdésre válaszolunk, akkor közelebb kerülünk a megoldáshoz. Gondoljunk csak bele, milyen egy gyermek. Minden segítő visszaemlékezhet arra, hogy milyenek a gyerekek például egy gyermektáborban. Amikor tanításról, tanulásról van szó, új dolgok ismeretéről, megismeréséről. A gyerekek befogadó képesek. Ez az egyik legfontosabb dolog, amit ki lehet emelni, amikor a gyerekekre hozzuk példának. Hiszen egy gyermek úgy tudja elfogadni őszinte szívvel Istentől mindazt az ajándékot, mindazt a tanítást, mindazt a parancsot, hogy nyitott az ő szíve, be tudja fogadni őszintén. Amúgy is a gyermekeket a tanulás, tanulékonyság jellemzi. Szoktuk úgy is emlegetni a gyerekeket, hogy az agyuk szinte olyan, mint egy szivacs, amely csak arra vár, hogy magába szívja a sok mindent, a sok tudást, a sok érzelmet, mindent, amit érzékelnek. Tehát aki úgy tud hinni, mint egy kisgyermek, annak nyitott a szíve Isten országával kapcsolatban, az ő dolgaival kapcsolatban. Nyitott, képes befogadni, nem esik nehezére megérteni azt. Hogy még jobban megértsük ezt a hasonlatot, gondoljunk arra, hogy milyen is a gyermek, amikor ajándékot fogad el, ajándékot kap, őszinte szeretettel képes még neki örülni. Az ajándékok elfogadásának a világa az tényleg csak a gyermekeké, hiszen gondoljunk csak a felnőttek világára, mi már sokszor úgy gondolkozunk, hogy valamiért tenni kell, és csak akkor kaphatjuk meg, mert megérdemlem. Azért kapom meg Istentől az üdvösséget, az ő áldásait, mert én rászolgáltam, mert én mindig olvasok igét, mindig járok templomba, mindig imádkozok, mindig csak ez a beszédtémám, nem tud szinte más sem lenni, megdolgoztam érte, ezért enyém lehet Isten országa. Ez nem így működik, így nem válik az életünk részévé. Akkor csak odáig tud jutni az ember, mint a gazdag ifjú Szentírásban, aki abban bízott, hogy a törvény ismerete, a törvényhez ragaszkodás, annak betartása az eljuttatja az üdvösségére. És akkor Jézus rávilágított nála is, hogy igen, még van hiányosságod, még bizony közelebb kell kerülnöd hozzám. Egy kisgyermek az ajándékot őszinte szeretettel fogadja el, még nem gondolkozik azon, hogy megérdemli-e vagy sem, hiszen valószínűleg a szüleitől akkor is kap születésnapi ajándékot, hogyha éppen abban a hónapban nem volt engedelmes, nem viselkedett jól. Tehát amikor ilyen természetesen fogadjuk Isten országát és annak üzenetét az életünkbe, akkor válunk olyanná, mint egy kisgyermek. A másik nagyon fontos dolog, amit a gyermekekkel kapcsolatban kiemelhetünk, az az őszinte bizalom Isten felé. Egyszerűen, megjátszás, képmutatás nélkül az őszinte öröm, az őszinte bűnbánat, az őszinte kérések, szintén visszautalok a gyerektáborra, amikor csak hallhattunk ott egy gyereket imádkozni, amikor a bűneiért bocsánatot kért, őszintén kimondta hangosan imádságban, nem félt attól, hogy ott a körülötte levők mit gondolnak, amikor őszintén megfogalmazta az egyszerű, de mégis őszinte kérését Istennek egy imádságban, hogy mit szeretne tőle. Volt egy olyan alkalom is, amikor azt kellett beletenniük egy kis ládába, egy kis hajóba pontosabban, hogy mit áldoznának oda Istennek, mit adnának oda az ő dicsőségére. És ott is láthattunk őszinte rajzokat, amely nagyon megmosolyogtatja az embert, vagy megmelengeti a szívünket, hogy láttuk, hogy ott le volt rajzolva a kis lapokra takarítás, kutyaetetés, kutyasétáltatás, otthoni segítségek, de ugye a kérések is őszintén ott voltak, amit szerettek volna, játékok, mi egymás. Tehát ilyen őszinte szívvel kellene lennünk ahhoz, hogy tényleg meg tudjuk érteni azt, hogy miről szól Isten országának, a országolásának a megvalósulása az életünkben. Tehát ezen a bibliai történeten keresztül jól láthatjuk, hogy miért állítja Jézus a gyermekeket példának az igaz hitben. Nem azért, mert a gyermekek még hibátlanok vagy tökéletesek lennének, hiszen tudjuk, hogy ez nem így van. Nem azért, hogy akkor ők csak mert gyermekek megérdemelnék egyből azt, hogy a mennyországba juthassanak. Tehát mit tanulhatunk ezektől a kisgyermekektől? Az őszintességet, a bizalmat, az egyszerűséget, a nyitott szívet. És mindebből megérthetjük azt is, hogy Isten országát bizony nem lehet kiérdemelni. Az abba való bejutást Jézus nem köti semmiféle teljesítményhez, feltételhez. Csak is kizárólag ahhoz, hogy elfogadjuk őt személyes megváltónknak. Hiszen Jézus Krisztus azért jött el a földre, az volt az ő küldetése, hogy mindannyiunkért az ő életét adja váltságul a kereszten, és ami még ettől is fontosabb, hogy helyettünk szenvedje el a kárhozatot, amit nekünk kellene. De mivel ő legyőzte a halált, az örök élet ajándékában részesülhetünk mi is, amit ilyen őszinte, kinyitott szívvel kellene, hogy fogadjunk, hogy az átformálja az egész életünket, hogy ez meglátszódjon mindenféle képmutatás nélkül a hétköznapi napjainkban. Az elközelített Isten országát, amely Jézus Krisztusban közelítette hozzánk, kisgyermekek módján csupán fogadni lehet. Elfogadni, befogadni, szívesen látni az életünkben, mint egy kisgyermek az ajándékot. Jézusunk szava, öröm hír, amely Isten országáról szól, Máté evangéliumából olvasom. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Isten országának üzenetét az emberek túlbonyolítanák, közben nagyon egyszerű dolgokról szól. Erről szólt az egyik ének is, amelyet a gyermektáborban tanulhattunk, és amelyet most közösen fogunk elénekelni. Amen.
Láttuk a szöveget, valamit, de azért a hátsó padokba ülő kedvéért először is elolvasom a szöveget. Szívünk zengje már, Jézus erre jár. Égi béke fényköszönt, fénykísér, fénylő napsugár. Engem is szeret, de már másik persze, téged is szeret. Mennyországból életünk a földre érkezett. És a harmadik versza. Hidd és ad neked tiszta új szíved, hogy a bűnös szívedet most ő elé viszont. Elénekelem először, hát aki már tudja, az felénekel, és akkor majd közösen is el fogjuk énekelni, nagyon egyszerű szövegét tartani. Szívünk zengje már, Jézus erre jár, égi béke fénykíséri fénylő napsugár. Engem is szeret, téged is szeret, mennyországból életem a földre érkezett.
Akkor próbáljuk meg közösen énekelni. Szívünk zengje már, Jézus erre jár, égi béke fény kíséri, fénylő napsugár. Engem is szeret, téged is szeret, mennyországból érettem, a földre érkezett. Hidd és ad nekem tiszta új szívet, hogyha bűnös szívedet most ő elé viszed.
Akkor most álljunk föl helyünkről és imádkozzunk. Áldunk téged, Úr Jézus, hogy erre is jársz a szent lelkeddel, hogy velünk is meg akarod értetni, hogy ajándékozó szereteted valami csodálatos, valami határtalan, hogy te tudsz nekünk örömöt, békességet, megújulást, hitet, reményt adni. Bocsásd meg, hogy mi is olyan hitetlen szívűek vagyunk ehhez sokszor, mint a tanítványok. Azt gondoljuk, hogy még nekünk felnőtteknek is nehéz megérteni mindent, és hogy jönnek ide a gyermekek. Köszönjük, hogy te tanítasz, hogy éppen mi tanulhatunk a gyermekektől, hogy nekünk kell lebontanunk szívünkben az akadályokat, hogy nekünk kell egyszerűen és örömmel fogadni a te jelenléted, szereteted, bűnbocsánatod, örömhírét. Köszönjük, hogy Krisztusban eljöttél közénk, köszönjük, hogy az életed árán megváltottál, és köszönjük, hogy föltámadtál a halálból, hogy láthassuk, hogy a te erőd nagyobb, mint a halál. És köszönjük, hogy reménységünk lehet, örök életünk, és ez az egész életünk mindennapjait bearanyozhatja, hogy hozzád tartozunk. És köszönjük, hogy meg tudod tisztítani a bűnös szívünket. Kérünk erre ma is. Amen. Most egy percnyi csendben kiki önmagában imádkozzék, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vonjuk imádságunk körébe nemzetünket, amelynek az ünnepe közeleg, hogy hitben tudjunk minél többen élni és ünnepelni. Énekeljük a szózatot, 644. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. És a háborút szenvedő népekkel együttérezve énekeljük a kárpátaljai testvéreink himnuszát, a 799. énekünk első versét, mindig velem, Uram, mindig velem.
mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem. Azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem.
És befejezésül a 802. énekünket énekeljük, a gyermektáborunkban is tanultuk ezt az éneket, énekeljük gyermeki szívvel és hittel. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret.
Örvendjetek, mert Isten úgy szeret.